Így szól az Úr, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem kireád irgalmasságomat. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az evangelizációs estéken. Folytatjuk a mai estével, délelőtt már az első rész elhangzott, és minden este elénekeljük az evangelizációs énekünket. Megtetszenek találni a padokban, és úgy tudom, hogy a gyülekezet megtanulta ezt az éneket. Énekeljük most is, tehát a milyen jó kezdetű énekünket. Énekeljük akkor végig mind az öt versével. És Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, fel sem tudjuk fogni, hogy Te már a világ kezdete előtt ismertél bennünket, és már akkor örökkévaló szeretettel szerettél minket. Az emberi értelemnek bár felfoghatatlan, mégis a szívünk érzi és meghatódik ezen. Könyörülj rajtunk, hogy mindaz, amit talán oly nehéz a szívnek, az értelemnek megragadni, a Te szent lelked által hadd legyen valóság. Hadd legyen valóság a Te ígédnek minden tanítása. Mindaz a sok igazság, amit a Biblia elénk ad, amit talán tudunk fejben, értelemben, de még nem ment szívig, hathatoljon a Te kegyelmedből szívig ezeken az estéken. Hadd értsük meg, hogy mi a célod mi velünk. Mit akarsz az életünkkel? Hadd értsük meg, hogy mit akarsz nekünk mondani. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a Te igéd élő, ható és személyes. Hogy itt vagy jelen közöttünk a Te szent lelkeddel, és mindaz az ige, ami elhangzik, a lélek által személyessé válhat, és a szívünkben téged hallhatunk meg, hogy mit akarsz velünk közölni. Urunk, bocsásd meg a mi lelki vakságunkat, bocsásd meg a mi elbizakodottságunkat, mindazokat az ösvényeket, amelyek tőled távoliak, amelyek idegenek és bűnösek, titkosak és gonoszak, lepezz le a mi szívünk előtt. Hadd lássuk meg, Urunk, önmagunkat úgy, ahogy te látsz bennünket. Valóban kérünk arra, hogy az ördögnek a munkáit bennünk és ellenünk te roncs le. Neked van hatalmad, ahogy énekeltük az énekben, igazán szabadítani. Hogy bűnbilincs bennünket többé ne szorítson, ne tartson fogva, hadd legyünk szabaddá a te gyermekeidé, benned a kegyelemben. Szólíts meg, érints meg, szabadíts meg, Urunk. Téged kérünk egyedül. Ámen. Az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek, a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a gazdag és Lázár történetét, minden napon ezt olvassuk. A gazdag és Lázár története a Lukács írása szerint való evangéliumban van megírva. A 16. fejezetből olvasom, a 19-es verstől a 31-es versig bezárólag. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámat és kebelén Lázárt. Ekkor felkiálta: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy ujja egyét márts a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így szólt? Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld előtt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta: nem úgy, atyám Ábrahám, de ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, hogyha van egy hajós messze a tengeren a hazájától, és haza akar érkezni abba a kikötőbe, biztonságosan, ahova ő való, ahova tart, akkor 3 dologra van szüksége. Egy biztonságos járműre, amellyel hajózni lehet, kiváló legénységre, amely tapasztalt, és a harmadik, a legfontosabb, egy olyan igazi kapitányra, aki azt a hajót minden körülmények között az otthoni révbe be tudja vinni és vezetni. Ez lelkileg is igaz. Életünk egy hajóhoz hasonlítható, és életednek a hajója csak akkor fog beérni abba a révbe, amelybe szeretnéd, az örök életbe, hogyha ez a 3 dolog megvan. Biztonságos jármű, ezt számunkra az Istennel rendezett élet jelképezi. Kiváló legénység, ez a hívő közösség, a gyülekezet, és a harmadik, igazi tapasztalt kapitány, aki minden körülmény között révbe vezet, ez pedig Jézus Krisztus, az élet fejedelme, aki királyoknak királya és uraknak ura a Biblia bizonysága szerint. Az életünknek ez a 3 vonása, ha megvan, csak akkor tudható garancia arra, hogy életünk valóban oda tart az üdvösségbe, és be is fogunk odaérni. Ha bármelyik hiányzik, legfőképpen a 3. gondolok, nincsen arra garancia, hogy a te életed az üdvösségbe fog révbe érni. Isten nem akarja, hogy egy is elvesszen az emberek között. De beszél arról a Biblia, hogy lesznek bizony olyanok, akik nem fognak üdvözülni. Vannak olyanok, és lehet, hogy közöttünk is vannak olyanok, akik nem lesznek ott Isten örök országában. Isten azt szeretné, hogy mindannyian ott legyünk, vágyva vágyik arra, hogy mi életünk Jézusé legyen, és ő örök életet adhasson nekünk az ő szeretetéből, kegyelméből. Az életvitelünknek a legmarkánsabb része, tudjátok micsoda? Nem a munkahelyed, nem a szakmád, nem is a családi életed, az életviteled legmarkánsabb része a kegyesség kell, hogy legyen. Kegyességnek hívjuk az Istennel való közösségünket, és az ehhez tartozó életviteli dolgokat. A kegyesség meghatározza a gondolkodásmódodat, meghatározza a jövendődet. Meghatározza, hogy adott helyzetben te jobbra vagy balra fordulsz, visszamész vagy előre haladsz. Végtelenül fontos, hogy milyen a te kegyességed. A gazdag és Lázár történetében, ahogy délelőtt már mondtam, két életút van előttünk. Két ember, akik közül egyik sem volt Isten tagadó. A gazdag ugyanúgy hitt Istenben, mint akár közülünk bárki, hogy Isten létezik. Ott volt a zsinagógai istentiszteleten, tudnia kellett zsidó kisgyermekként megtanulni a zsoltárokat, ismerte a Tórát, adakozott, ott volt jelen a zsidó istentisztelet minden dolgában. Részt vett a szertartásokon, de nem abba a révbe ért be, amelyet ő gondolt magának. És ott van Lázár, egy egészen másik sors, egy végtelenül nyomorult élet, akinek viszont nyomorúságai közepette látjuk, hogy a hit gyümölcsei termette az élete. Fájdalmai között nem Istent káromolta, nem tette fel a mi érteket, hanem alázatosan Istenbe vetette reménységét. Kétfajta út és kétfajta kegyesség is van ezen a világon. Hogy igazából megértsük, hogy mit is jelent a kétfajta különböző kegyesség, amelynek más a vége, a végeredménye, vissza kell mennünk a Biblia legelső lapjaihoz. Ádámnak és Évának az első két fia, Kain és Ábel, és mind a kettő elkezdte azt az istentiszteletet gyakorolni, ami az ő szívükből jött. A kétfajta kegyességet ők ott a Biblia első lapjain megmutatták, hogy milyen. És látszik az is, már az ő életükön, mi is az egyik kegyességnek, és mi a másik kegyességnek a vége. Azt olvassuk ott a Szentírásban, hogy mind a ketten elkezdték segítségül hívni az Urat. Mind a ketten tudták, hogy létezik Isten, imádkoztak hozzá, segítségül hívták őt az életükben, és mind a ketten elkezdték keresni Istent, de kegyességükben más-más módon, és másra jutottak a kegyesség végeredményét illetően is. Azt olvassuk, hogy Ábel vitt a juhok elsőszülöttjéből, azt áldozta Istennek, vagyis bárányt áldozott, elkészítette a fahasábokból az oltárt, meggyújtotta, rátette a megölt bárány áldozatot, ennek a füstje felszállt Isten elé, és Isten ezt nagyon kedvesen fogadta. Kain máshogyan közeledett Istenhez. Ő is készített oltárt. Ő is akart ajándékot vinni Istennek. De ő a föld termését vitte ajándékba. Ő mindazt, amit saját verítékével termelt, azt tette rá az oltárra. Annak a füstje nem szállt fel Isten előtt. Isten, így olvassuk a Bibliában, hogy Ábel áldozatára rátekintett, de Kain áldozatára nem. Mi volt a hiba? Mi a két kegyesség között a különbség? Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Ábel evvel, hogy ajándékot vitt Istennek, segítségül hívta az Úr nevét, kifejezte a függőségét az Isten felé. Adott hálát is mindazért, amit ő kapott Istentől. Az áldásokért, az ima meghallgatásokért kifejezte a háláját. És amivel több az ő áldozata és kegyessége, a bárány áldozat három nagyon fontos dolgot fejez ki. Az egyik, hogy a bűnnek halálra méltó voltát elismerte Ábel. A bűnnek halálra méltó voltát elismerte Ábel. Ez az első. A báránynak, amelyet áldozott, meg kellett halnia. És Isten előtt így fejezte ki azt, hogy tudja, hogy őnek is, Ábelnek a bűnei miatt meg kellene halnia. Kevesek jutnak el kegyességükben erre az első pontra, hogy kifejezzék Isten felé a bűn halálra méltó voltának őszinte elismerését. Ábel eljutott erre. A második, ami a bárány áldozatban kifejezésre jut, hogy az Istentől rendelt helyettes áldozat, helyettes engesztelő áldozat szükségességét is elismeri. Az Istentől rendelt helyettes engesztelő áldozat szükségességét is elismeri. Délelőtt beszéltem arról, hogy Isten egyetlen egy utat adott nekünk a mennybe. A helyettes engesztelő áldozat útját. Isten megengedte, hogy a bűnös helyett más valaki bűnhődjön meg. Ez a más valaki Jézus Krisztus volt, ami megváltunk. Ő bűnhődött, mi helyettünk. Ő állt oda az ítélet alá, a vesztőhelyre, ahova nekünk kellene állni az utolsó napon, bűneink miatt. Ő szenvedett, hogy nekünk békességünk legyen. Őt a mi bűneink miatt törték össze, és sújtották halálra. Amikor Ábel viszi a bárányt áldozatul, elismeri, hogy szükségem van a megváltóra. Szükségem van az Istentől adott útra, a helyettes engesztelő áldozatra rászorulok. Ez volt a második, amit Ábel kegyessége kifejezett. És a harmadik, az isteni megváltás győzelmében való reménység. Az, hogy Ábel ezt az áldozatot vitte, nem azért volt, mert ő juhpásztor volt, és őnek éppen báránya volt, hanem mert a szívéből ez fakadt. A harmadik tehát az isteni megváltás győzelmében való reménység. Jeremiás irgalmai harmadik fejezetét nagyon szeretem. Az egyik leggyönyörűbb fejezet a Bibliában. Van benne egy különös rész, amikor azt mondja Jeremiás, ha jobban meggondolom, reménykedni kezdek. Van még reménység. Szeret az Úr, azért nincsen végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Ábelnek ez volt a hitében. Bár bűnös vagyok, halált érdemlek, megváltóra szorulok, megjelenik áldozatában az a reménység, hogy az engem szerető Isten fog küldeni megváltót, és reménykedem az isteni megváltás győzelmében. Ez az a kegyesség, amelyet Isten meghallgatott, amelyre rátekintett, amely nagyon kedves az ő szemei előtt. És nézzétek Kainnak a kegyességét. Ő a föld terméséből vitte az áldozatot. Hadd mondjam el itt is, hogy bár Kain földművelő volt, nem azért vitte a föld termését áldozatul, mert neki éppen az volt, és kivette a kamrájából az uborkát, meg a répát, meg a paprikát, és minden termését. Nem. Ez a kegyesség, bár kifejezi a függőséget. Isten teremtett, tartozom neki valamivel, áldozatot készít, ajándékot akar adni Istennek. Ad ez a kegyesség hálát is Istennek. Megköszöni, hogy igen, ezeket a te kegyelmedből termelhettem. De nézzétek meg, hogy a legfontosabb három pontot nem vallja ez a kegyesség. Kainnak a kegyessége nem ismeri el a bűn halálra méltó voltát. Kainnak a kegyessége egy maga választotta Isten tisztelet. Ő úgy gondolja, hogy mégsem vagyok annyira bűnös. Van bennem valami jó is. Vannak ugyan bűneim, nem vagyok tökéletes, olyan gyarló is az életem, de azért alapjában véve én egy remek ember vagyok. Kain így gondolkodik. A saját termés áldozata vitele azt jelenti ki, hogy Istenem, én közeledek hozzád a saját teljesítményemmel. Lám ezeket, bár te adtad nekem, én termeltem. Az én kapálásom, az én öntözésem, ez az én teljesítményem. Istenem, jövök hozzád, és mutatom, hogy én ki vagyok, és adom neked az én teljesítményemet. ez a magunk választotta Isten tisztelet. Ebben nem ismerte el Kain tehát a bűnnek halára méltó voltát. Nem ismerte el, hogy ő annyira elveszett a bűnei miatt, ugye a második pont, hogy helyettes engesztelő áldozatra szorul rá, és ebből már következik a harmadik pontunk is, hogy nem reménykedett a szíve az isteni megváltás győzelmében. Gazdag és Lázár között is ugyanezt a különbséget látjuk. Ez a gazdag, ez valószínűleg egy remek ember lehetett. A zsidó közösség nagyra becsült alakja. Talán ő volt a gyülekezetben a legjobb adakozó. Valószínűleg ott volt az összes szombaton, ugye a zsidók akkor tartották az Isten tiszteletet, de az ő kegyessége a saját teljesítményét vitte az Istenre. Az ő kegyessége sem ismerte el a bűn halára méltó voltát. Nem ismerte el, hogy rászorulok a helyettes engesztelő áldozatra, és nem reménykedett az isteni megváltás győzelmében. De ha Lázárra néztek, akkor meglátjuk Lázár hitében mindezt a három pontot. Ő a maga nyomorúságában egyedül az Istenbe vetette a bizodalmát. Egyedül az Istenbe. Ő a maga mélységeiben, szenvedéseiben, sebeiben úgy nézett, hogy Uram, nem magamat akarom áldozatul adni. Nem a magam teljesítményt viszem oda te eléd közeledve. Egyedül a helyettes engesztelő áldozatba vetem bizodalmamat. Délelőtt mondtam azt a fontos mondatot, hogy Lázár nem a saját sebeivel gyógyult meg, hanem a Jézus Krisztus sebei árán. Hatalmas különbség. És higgyétek el, hogy ennek a két útnak, ennek a kétfajta kegyességnek, amelynek ugye a gazdag és a Lázár történetében is itt van a példája, ma is vannak követői. Vannak, akik Lázár kegyességét követik, ők bemennek az életre. És vannak közöttünk, és úgy hiszem, hogy biztos, hogy itt Marosvásárhelyen is, mert minden településen vannak követői a gazdag kegyességének. Akik elismerik az Istentől való függőséget, adnak hálát Istennek, imádkoznak, ott vannak az Isten tiszteleten, és mégis a kegyességük Kain kegyességére hasonlatos. A bűnnek halára méltó voltát nem ismerik el. A megváltóra való rászorultságukat a szívük mélyén nem vallják, és nem bízzák rá magukat az isteni megváltás győzelmére. Hadd hangsúlyozom, hogy a gazdag kegyessége nem ateista kegyesség. Jakab levelében olvassuk, hogy Jakab apostol azt mondja a hallgatóinak, hogy ti hiszitek, hogy egy az Isten, jól teszitek, az ördögök is hisznek és rettegnek. Oda sokan mondták már nekem, tiszteletes úr, én is hiszek Istenben, mert hiszem, hogy Isten van. Hát erre mondja Jakab apostol, hogy hát ennyit az ördög is hisz, sőt, tudja, hogy Isten van. Ez még nem elégséges, ez a hit, a mennybe való bemenetelre. A keresztény hit, az nem áll meg az Isten létezésében való hitnél. A keresztény hit sokkal tovább megy ezen. A keresztény hit, az élő hit rábízza az egész életét az őt megváltó Istenre. Jézus Krisztus engesztelő áldozatába kapaszkodik, és rálép arra az útra, amelyen semmilyen teljesítményt nem tudunk Istennek felmutatni. Ez nagyon-nagyon lényeges különbség. A gazdagnak a kegyességében azt látjuk, hogy ő hálás az Istennek. Keresi az Urat. Ott van a zsinagógai Isten tiszteleten. Megvan róla győződve, hogy ő remek helyen van lelkileg, hiszen őt mennyire szereti Isten, mert megáldotta. Dúskál a javakban. Tényleg szereti őt Isten. Tényleg meg is áldotta. Megengedte, hogy az ő élete bővölködjék. De ez a gazdag, ez nem annak látja magát, amivel őt az Isten szemei látják. Odáig kell eljutni a kegyességünkben, hogy magunkat elveszett bűnösnek látjuk. Elveszett bűnösnek. Vajon eljutott-e már a mi hitünk idáig, hogy Uram, ha Jézus nem jön értem, én elveszek örökké. Ha nem adsz helyettes engesztelő áldozatot, nagy pénteken érettem, ott a Golgotán saját fiadat nem áldozod oda, én érettem, én elveszek a pokolban. Eljutott-e már a te hited odáig, hogy a bűnnek a halára méltó voltát ezzel elismert, és az isteni megváltásba annyira beleívesd reménységedet, bizodalmadat, hogy Uram, ha nem váltasz meg, ha nem jött volna a megváltó, nem lenne remény. Nem lenne remény. Van egy keresztény író, William MacDonald, aki megfogalmazott egy nagyon különös igazságot, hogy az ember abban bizakodik, hogy tulajdonképpen ő jó, ő oda viheti a teljesítményét, kegyességi teljesítményeit az Isten elé, és ha elmondják neki, hogy figyelj, cselekedetekből még senki nem üdvözült, akkor olyan csalárd az embernek a szíve, hogy ő abban reménykedik, hogy ő lesz az első kivétel. Nem döbbenetes? Ilyen a szívünk. Ennyire csalárd a szívünk. Jónak gondoljuk magunkat. Nézzétek meg a Bibliában azokat a prédikációkat, amiket a nagy proféták mondtak. Vegyük csak Keresztelő Jánost. Emlékeztek, hogy hogyan szólítja meg Keresztelő János az ő prédikációiban a hallgatóságot? Nem azt mondta, drága testvérek, nem azt mondta, hogy szeretnék a jó emberekhez beszélni. Tudjátok, mi volt a megszólítás? Viperák fajzata. Viperák fajzata. Amikor készültem, eszembe jutott, hogy nem tudom, hogy lenne-e olyan református gyülekezet a világon, amelyet, ha fölmegy a pásztor a szószékre, és ugyanevel a megszólítással illetne, amivel a hallgatóságot Keresztelő János, nem sértődne meg vérig mindenki. Tudjátok, Keresztelő János hallgatósága nem kérte ki magának. Tudták, hogy annak a prófétának ott igaza van. Mi egymást öljük szavainkkal, egymást bántjuk tetteinkkel, közönyünkkel. Belül a szívünkben gyilkosok vagyunk. Ők tudták, hogy ahogy Jézus magyaráz, hogy aki kívánsággal tekint asszonyra, az már parázna. Keresztelő János hallgatósága tudta, hogy tisztátalanok vagyunk. Tele vagyunk tisztátalansággal, paráznak, gondolatokkal, vágyakkal. Nem kérték ki maguknak, hogy viperák fajzata. Csendesen kérdezem, hogy ez a gyülekezet milyen. Pásztorotok jobban ismer benneteket. Ha ő fölmenne vasárnap a szószékre, és itt szólítana meg benneteket, hogy kedves viperák fajzatai, alázatosan azt mondanánk, hogy igaza van. Nem szólunk ellene. Vagy kikérnétek magatoknak, hogy na de mégis, mi viperák fajzatai vagyunk. Én is veletek együtt. Megváltóra van szükségünk. Istentől rendelt helyettes engesztelő áldozatra van szükségünk, mert mi anélkül elveszünk. És ha nem győzött volna az isteni megváltás, nem lenne reményed. Nem lenne reményed. Lázár kegyessége ez. Értem, Isten engesztelő áldozatot adott, és ebbe belekapaszkodom a hitemmel. Csak ebbe, de ez elég. Csak ebbe, de ez elég. Egyszer a Niagara vízesésbe, ott még a tetején beleesett két ember, és próbálták őket megmenteni. Mind a kettőnek dobtak bele a hosszú kötelet, mielőtt még a zuhatagon alá estek volna, mind a kettő megragadott egy-egy kötelet. Aztán úszott arra egy hatalmas fatörzs, És az egyik úgy vélte, hogy hát az a fatörzs az sokkal erősebb, mint ez a kötél, amiben itt kapaszkodok. Elengedte a kötelet, és megragadta a fatörzset, de a fatörzs tovább úszott, és a mélybe zuhant avval az emberrel, meghalt. Aki a másik illető, aki nem engedte el az érte dobott kötelet, az kihúzták, életbe maradt. A bűnnek az árjában, a világ csábító csalárdságában mibe kapaszkodik a hitünk? Az az ember, aki megmenekült ott, azért menekült meg, mert amibe kapaszkodott, annak a végét rögzítették. Sok minden látszik, amiben kapaszkodunk, hogy ez jó lesz, aztán alá bukunk, úgy, hogy a másik, aki a farönköt ragadta meg a vízesésben. Jézus Krisztus nekünk ilyen világba bedobott mentőve az Istennek. Az ő engesztelő áldozata ilyen rögzített, csodálatos menekülési út. Aki ezt ragadja meg, bármekkora az ár, megtartatik és megmenekül. A gazdag úgy vélte, hogy az ő vallásos élete az elégséges arra, hogy ő üdvösséget nyerjen. Vallásos élet. Nagyon gyakran tapasztalom lelki pásztorként, hogy ezt a világban olyan pozitív szónak használjuk, hogy ez az ember vallásos ám. Ha a Bibliát olvassuk, akkor meg ez a jelző negatív csengésű. A vallásos ember az csak külsőben kegyes, külső dolgokat mutat fel, de igazából a kaini kegyességet folytatja, hogy a vallásos teljesítményével akar üdvözülni, azt mutatja Istennek, azt áldozza Isten oltárára. A hívő ember, akiről a Biblia beszél, hogy bemegy a halálból az életre, és üdvösséget nyer Jézusban. Vallásosság. Nagyon fontos erről beszélni ezen az evangelizációs héten, mert ez a gazdag, aki elveszett a pokolban, ez egy nagyon vallásos ember volt. Mégis elveszett. És hadd mondjam el nektek, hogy engemet Isten 16 évesen a vallásosságból mentett meg, és vitt át az ő országába. A kommunizmusban, amikor én felnőttem, az én iskolatársaim közül egyedül engemet neveltek vallásosnak. Egyedül az én családom járt templomba. A többieket vallásos gyermekként láttam, hogy ateisták, ők még Isten létezésében sem hisznek. És én vallásosként kezdtem magamat különnek érezni a többieknél. Hát én mennyivel előbbre vagyok? Én már hallottam Istenről, én tanultam bibliai történeteket, én hallottam Jézusról is, ott vagyok a templomban a szüleimmel, meg a testvéremmel, a többiek még nem is hallottak Istenről, hát mennyivel előbbre vagyok? A vallásos kegyességben van egy olyan altató, kábító hatás, amellyel az ember, amikor egy náladnál pogányabb, hitetlenebbhez hasonlítod magadat, mindig te kerülsz ki jobbnak. És ez valahol elaltatja az embernek a lelkét. Aztán tudjátok, mi történt? Kerültek hozzánk evangelizációs sorozatok kazettán. Cseri Kálmán sorozatok, biztos a neve ismerős sokaknak. És édesapám elkezdte hallgatni magnón ezeket a kazettákat. Hangzott az élő igehirdetés. És én nekem minden addigi vallásoskodó, kábító hatású békességem eltűnt. Az élő ige közepén, az élő ige közelében a vallásos ember békétlenné lesz. Én a szívemben olyan békétlenséget éreztem, zavart az az igehirdetés. És édesapám minden nap meghallgatott egy részt. És hallottam én is. És Isten ott azokon az igéken keresztül beszélt az én szívemmel, leplezte le az én gonoszságaimat, az én álnokságaimat, az én vallásoskodó, álkegyes, de elveszett életemet. és vitt el az Úr Jézusba való hitig. Hadd mondjam el nektek, hogy ismerem, milyen a vallásosság. És én úgy hiszem, hogy népünk egyházaiban, református egyházban tele vagyunk olyan vallásos emberekkel, akiknek nincs újjászületett életük. Jelen állapotukban nem mennének be a mennybe, ha ebben a pillanatban visszajön az Úr Jézus. Vagy ha ebben a pillanatban meg kellene halniuk. Hiába a vallásos kegyesség. Ez az evangelizációs hét, itt Marosvásárhelyen, ő hozzájuk is szól. Én biztos vagyok benne, hogy ebben a gyülekezetben is, mint ahogy odahaza az Ajkaiban is, és bármelyiket mondanám szerte a világon, nagyon sok a vallásos kegyességű ember, aki a társadalom szemében remek ember. És ha magadat összehasonlítod másokkal, akkor te tűnsz ki jobbnak. De ha nincs újjászületett életed, csak a külső vallásosság, és ez így marad a halálod pillanatáig, elveszel örökre. Nagy kérdés, hogy van-e nekünk békességünk? Amikor én elmondtam Istennek imádságban mindazt, amit azokon az ige hirdetéseken megértettem. Elmondtam, hogy Uram, olyan békétlen a szívem, hogy beleőrülök. Olyan nyugtalan vagyok belül, amikor hallom az ige hirdetést. Oda menekültem bűneimmel, békétlenségemmel, és megragadtam nekem felkínált mentővet, amit Jézusban nekem is dobott Isten, akkor a szívemben olyan békesség lett, amelyet semmi azóta el nem vett. Hadd kérdezzelek meg titeket, hogy van-e itt közöttünk olyan, aki az ige hirdetés közben, ezt hallva a lelkében, ugyanezt a végtelen békétlenséget érzi? Biztos vagyok benne, hogy van. Nem is egy. Ez azért van, mert még nincs újjászületett életed. Az evangéliumot hallva hatalmas békesség árad szét a te testedben. És annak újjong az, hogy téged már megtalált ez a kegyelem. Te már ismered Krisztust. Akkor van új életed. Akinek közöttetek békétlen a szíve, azt még Isten keresi ezeken az estéken. Kopogtat a szívetek ajtaján. Vágyva vágyik arra, hogy azt a három dolgot. Sokszor elmondtam, direkt ismételtem magamat, hogy Ábel kegyességéből, Lázár kegyességéből megjegyezzük. Elismerni a bűnnek halálra méltó voltát. Elismerni a helyettes, engesztelő áldozatra való szükségünket. És az isteni megváltás győzelmében való reménységet kifejezni. Ez a három. Ha ez a három, elmondod Istennek, hogy erre van szükségem, megtalálod a te békességedet. Érted is, ahogy értem is, meghalt Jézus. Megbűnhődött, hogy mi élhessünk örökké. Őt sújtotta Isten a mi bűneinkért, hogy mi élhessünk, és bemehessünk a mennybe. Úgy, mint a soha nem követtél volna el semmilyen bűnt. A hívő emberen láthatatlanul ott van a bárány vére. Ez egy bibliai kifejezés, a bárány vére. Az engesztelő áldozat leggyakrabban bárány volt. Jézusról is azt mondta keresztelő János, mert az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. A bárány, mint áldozati állat. Került az Ószövetségben az oltárra. Jézus, mint az Istentől rendelt, értünk szóló, helyettes, engesztelő áldozat, adta magát a keresztre, és adta a vérét, az életét, hogy a benne hívő bűnösök kegyelmet, bűnbocsánatot kaphassanak. Amikor valaki ezt megragadja, azt a pillanatot hívja a Biblia megtérésnek, más néven újjászületésnek. Az az a pillanat az ember életében, amikor átmegyünk lelkiekben a halálból az életre. Spurgeont, az ige hirdetők fejedelmét, egyszer egy ilyen nagyon kegyeskedő asszony okos tojásnak akart látszani, ugye, és megkérdezte, hogy és hogyan lehet a kárhozatba bevenni? Spurgeon azt mondta neki, hogy asszonyom, a kárhozatba nem lehet bemenni, onnan csak kijönni lehet. Oda születünk bele. Oda születünk bele. Onnan csak kijönni lehet, amikor megragadjuk Krisztust, akkor átmegyünk a halálból az életre lélekben. Akkor már nem elveszett bűnös leszel, hanem megmentett bűnös. És a te életedről akkor elmondja Isten, ez az én fiam, aki elveszett, de megtaláltatott, meghalt és feltámadott. És örülnek az Isten angyalai egy bűnös megtérése felett, végtelen ujjongással. A bűnös az áldozati bárány vérének a védelme nélkül járul Isten elé, menthetetlenül meghal. Ez egy nagyon fontos mondat, még egyszer elmondom. Ha egy bűnös az ő érte szóló áldozati bárány vérének a védelme nélkül járult Isten elé, menthetetlenül meghalt. Nádáb és Abihu példáját ismeritek az Ószövetségből, Mózes könyveiből. Ők idegen tűzzel közeledtek Istenhez. Meghaltak. Ma is így van. Az az ember, akin hitáltal nincs ott az Isten bárányának a vére, aki Jézus érdemét elutasítva közeledik az Istenhez, menthetetlenül elpusztul. Krisztus vérének az érdeme nélkül közeledni Istenhez életveszélyes, halálos, és nem visz be minket az Istenbe. Mondd, testvér, van-e neked újjászületett életed? Hogyan közeledsz az Istenhez? Ez a vallásos gazdag, ez a teljesítményébe bízott, adományaiban, gyülekezeti tisztségében, talán zsinagógai előjárói tanácsban is benn volt, de nem bízott a helyettes engesztelő áldozat vérének érdemében. Ő úgy állt oda az Isten ítélőszéke elé a halála után, hogy nem volt ott az életén a bárány vérének védelme. Lázár viszont úgy élt, hogy eljön a nap, amikor meg kell álljak az Isten trónus előtt, és ott azon a helyen semmi más nem fog engemet megvédeni az ítélettől, csak a bárány vére, a helyettes engesztelő áldozat értem szóló érdeme. Lázár hite összekötötte őt Jézussal, az Isten bárányával, elfedezte őt az ítélettől, és bevitte őt a mennybe. Hiszed-e ezt, testvér? Isten Jézust adta éretted, és az ő vérének érdemében van a te bűneid bocsánata és örök üdvösséged. Sok minden kiderül a halál kapujában. Nagyon sok minden kiderül. Ha majd odaérünk, ott igazán nyilvánvalóvá válik, hogy mennyit ér a kegyességünk. Van-e békességünk? Át tudunk-e menni e világból a túlvilágra békességben? Vagy ott derül ki, hogy nem rendeztük életünket. Avval kezdtük, hogy három dolog kell a biztonságos révbejutáshoz. Alkalmas tengeri jármű, ugye ez az Istennel rendezett élet. Kiváló legénység, ez a hívők közössége, ezért jár a hívember gyülekezetbe, ezért van ott az alkalmon, olvas otthon Bibliát, és tudja az Istennel való tapasztalatait, igeolvasását más hívőkkel megbeszélni. És tapasztalt kapitánya harmadik, Jézus Krisztus, aki bevezethet az ő vérének érdemé árán a mennybe. Megvan-e ez a három a te életedben? Ma is egy történettel fogom befejezni. Hadd hangsúlyozzam, hogy a mostani történet egy kitalált példatörténet, de remekül elénk adja, hogy mit is jelent a helyettes engesztelő áldozat vére. Ebben a kitalált példa történetben, amely az egyiptomi 10 csapás ideje alatt játszódik, közvetlen az egyiptomi kivonulás előtt, két kisfiú a szereplő, egy zsidó kisfiú És van egy egyiptomi kisfiú, aki az ő barátja, nevezzük őt Abunak. Amikor a 10 csapás sorra következik, az egyiptomi kisfiúnak mindig mondja a zsidó kisgyermek, te Abu, vigyétek be most az állatotokat az istállóba, mondta a próféta Mózes, jégesüljön, minden állatot elver. Hiába mondta a történet szerint a kicsi Abu odahaza, hogy mit mondott a barátja, annak a próféta, soha nem hallgattak rá a szülei, ugye jött a jégeső, békák, 3 napos sötétség, tudjátok a 10 csapást. A 9. után szomorúan jön a találkozóra Abuhoz a zsidó kisgyermek. Többet nem találkozunk, Abu. Hát miért nem találkoznánk? Hát holnap megint találkozunk, barátok vagyunk, holnap már nem találkozunk. Hát miért? Mert azt mondta a próféta, hogy éjszaka jön az Úr pusztító angyala, megítéli Egyiptom sok bűnét, és minden egyiptomi elsőszülött meg fog halni. És Abu, te is elsőszülött vagy, meg fogsz halni. Elszomorodnak mind a ketten, egyszer csak azt mondja Abu, fölnézve a zsidó barátjára, hogy de akkor te is meghalsz, mert te is elsőszülött vagy. Én nem fogok meghalni, mert engemet majd megvéd a páska bárány vére. Milyen páska bárány? Azt mondta a prófét, hogy minden család vágjon le egy páska bárányt, annak a vérét rákenjük az ajtófélfára, és amikor éjszaka jön a pusztító angyal, látja a vért, és tudja, hogy ott már meghalt valaki az elsőszülött fiú helyett, a páska bárány. Onnan nem ragadja el az elsőszülöttet. A 2 kisgyermek a példatörténet szerint összebeszél, a zsidó kisfiú csempészen egy kis vért az egyiptomi barátjának is. Eljön a páska, vacsora estéje, minden zsidó édesapa fogja a páska bárányt, leöli, és hogy ilyenkor szokott lenni, lábatlankodó gyermekeket odébb zavarják, hogy ne most, kisfiam, most zavarsz, menj játszani. Addig-addig sonfordálott a zsidó kisgyermek, hogy bár nem tud hozni vért, a kicsi ujjára egyetlen egy csepp vért sikerül a páska bárány véréből megmentenie, avval szalad a kicsi barátjához, Abuhoz. Mondja, hogy hát nem tudtam hozni annyit, amennyi a szemöldök fára, az ajtó félfára való, egy ilyen pici cseppet hoztam az ujjam, hogy én nem tudtam többet. Gondolkodnak, hogy ez kevés lesz az ajtó félfára, kenjük oda a homlokomra. És oda kenik Abunak a homlokára. Azon az éjszakán Egyiptom édesanyai sikolyokra ébred. Átvonult az Úr angyala, és elragadott minden egyiptomi elsőszülöttet. Tényleg így volt. Abu édesanyja is fölébred a sikolyokra, berohan a szobába, meglátja aludni az ő fiát, de nem látja, hogy alszik, csak a vért látja a homlokán. Ő is fölsikolt, fölébred Abu, és mondja az édesanyjának, hogy én nem haltam meg, mert rajtam van a bárány vére. Ez a történet, kitalált történet, nem létezett ilyen Abu nevű egyiptomi kisfiú. Minden egyiptomi kisgyermek abban az ítéletben elpusztult, aki elsőszülött volt. Miért? Mert nem volt ott életükön a bárány vérének védelme. Lesz egy nap, ennek a világnak az utolsó napja. És higgyétek el, hogy bármit tettetek itt a földön, bármilyen kegyesek voltatok vallásos külsődségekben, ha te hited által nincs rajtad a bárány Jézus vére, ha Isten úgy látja, hogy a te szíved nem a helyettes engesztelő áldozatban hitt, hanem a saját magad kegyességében, jóságodban, reformátusságodban, csodálatos vallásos familiádban, generációkról generációkra követő kegyességedben, vagy bármi másban, ami nem a bárány vérének érdeme, akkor semmi sem fog megmenteni az ítélettől. Délelőtt olvastuk az igét, hogy aki a fiú, azé az élet. Így van. Akinek az életén hitáltal ott van láthatatlanul a bárány Jézus vére, azé az élet. De aki én nincs ott, azt Isten várja, hogy megtérjen hozzá. Hogy az ő élete is megmentett legyen. Hadd mondjam el azoknak közöttetek, akiknek nincs békesség még a szívében. Isten szíve remeg értetek, és vágyva vágyik arra, hogy ő hozzá meneküljetek, és Jézus vérének az oltalmában megtisztíthasson titeket. Ő már a ti életetekre igent mondott ott a Golgotán. A megmentésedre, az üdvösség útjára azonban neked kell igent mondani, alázattal, bűnbánattal és a Jézust megragadó hittel. Ragadd meg az Urat! Erre hív el az Isten. Higgy Jézusban, és élni fogsz örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy Jézusban értünk szóló, értünk rendelt, engesztelő áldozatot adtál. A hozzád menekülő bűnös számára olyan engesztelő áldozatot rendeltél, amely minden bűn lemosására elegendő. Urunk, talán vannak közöttünk olyanok, akikre rá nehezednek bűneik súlya. Rá nehezednek titkok, gonoszságok, paráznaságok, lopások, és olyan utak, amelyekről senki nem tud ezen a világon, de a te mindent látó szemed, lelked pontosan tud. Hadd imádkozzunk ő érettük, és azokért, akiknek nincs még békesség a szívében. Vezesd el, Urunk, őket arra a kegyességre, amelynek Lázár is birtokában volt. Arra a kegyességre, amelyet Ábel már ott a teremtés után megmutat nekünk. Add, hogy ne csak a függőségünket ismerjük el veled szemben. Ne csak a hálánkat adjuk meg imádságban, hanem hadd ismerjük el a szívünk mélyével bűneink halára méltó voltát. Hadd ismerjük el a tőled rendelt, engesztelő áldozatra való rászorultságunkat. Hogyha nincs megváltó, ha nem lenne Jézus, elvesznénk. És adj olyan hitet ajándékba a mi szívünkbe, amely az isteni megváltás győzelmében reménykedik. Könyörülj, Istenünk, mi rajtunk. Könyörülj egyházunk sok-sok vallásos emberén, akik úgy gondolkodnak, mint ebben a történetben a gazdag, hogy rendben vagyok. De az ő kegyességük, szívük és hitük nem volt rendben előtted. Úgy hajóztak az ő életük tengerén, hogy nem volt rendezett életük veled. És bár úgy gondolkodtak, hogy ott vannak a gyülekezetben, jó a legénységük, de nem vették észre, hogy az a kapitány, akire ők figyeltek, az nem Jézus volt. Az a kapitány, aki életüket titokban vezette és irányította, nem abba a révbe vitte az ő életét, a gazdagnak, ahova ő meg akart volna érkezni. Könyörülj rajtunk, nehogy így járjunk mi is. Könyörülj rajtunk, hogy drága legyen nekünk az Úr Jézus értünk folyt vére, annak érdeme, bűntörlő volta, drága legyen nekünk a hit ajándéka, amellyel Jézus áldozatát ragadjuk meg. És ad, hogy legyen bennünk annyi alázat, hogy ne abban bízzunk, hogy van bennünk valami jóság, hiszen Pál apostol is azt mondja, hogy én bennem, a testemben nem lakik semmi jó. Oly nehéz ezt a büszke szívünknek elismerni, hogy végtelenül nyomorultak vagyunk bűneink miatt. És olyan nagy a mi bűnünk, hogy megváltó nélkül elvesznénk örökre a kárhozatban. Más nem is érdemlünk. De hadd tekintsen a mi hitünk te rád, Úr Jézus. Hadd nézzünk rád, aki értünk szeretetből önmagadat adtad áldozatul. Hadd emelje fel a mi szívünk te hozzád szavát, és hadd kapaszkodjunk abba a reménységre, hogy te az Isten fia győztél bűnön, poklon, a gonosz emberi természeten, legyőzted még a halált is feltámadásod által, hogy a benned hívők mindezek felett győzzenek, és bemehessenek a halálból az életre. Köszönjük, Úr Jézus, hogy aki hisz benned, minden bűnét megbocsátottad, és örök életet fog örökölni a földi vándorút után. Köszönjük, hogy Lázárt is üdvözítetted, és köszönjük, hogy közülünk is, akinek szívével, hitével megragadtattad ezt az evangéliumot. Mind üdvözíted. Köszönjük, hogy erre hívtál el, hogy otthon legyünk te nálad. Ébresz fel a lelki halálból, és vonj minket magadhoz, Urunk. Amen. Csendes percben mindenki a saját szívének őszinte imáját vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket.
Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e, mint az apostol bennünket, mert hallhattuk, hogy a vallásosság nem elég, a Káin-féle kegyesség sem elég, csak az az igaz hit elégséges, amely megragadja Istennek Jézus Krisztusban kínált mentő kötelét. Csak az az igaz hit elégséges, amely Krisztus vérének az oltalma alattán. Néha fogni lehetett a csendet. Isten tisztelet folyamán érződött az, hogy eljut a szívünkig az üzenet, és újból átgondoljuk, hogy hol is tartunk, hol is vagyunk. Életünknek alapkérdéseiről lesz szó ebben az evangelizációs sorozatban, és ha úgy éreztük, hogy ajándék volt ma számunkra itt lenni, és ebben részesedni, akkor kínáljuk ezt az ajándékot másoknak is. Hozzuk el elsősorban a családot. Azokat a gyermekeket, vagy testvéreket akár, akik régen nem jártak már templomban. Meg lehet szólítani a szomszédokat és munkatársakat, akikkel napközben találkozunk, hiszen élet és halál, örök élet és örök kárhozat kérdése forog kockán.
Az áldás előtt a záró énekünket énekeljük, testvérek, 310. dicséret. Mind a négy versét énekeljük a 310. dicséretünknek. Keressük ki énekeskönyvünkből a 310-es éneket. Énekeljük végig, figyelve a szövegére. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.
Szelíd szemed, Úr Jézus,
szelíd szemed, Úr Jézus.
fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Isten velünk, viszontlátással.